kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
2017. augusztus 26-án meghívottam nevében is tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbe zárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A félelem eluralkodásának első lélektani következménye az, hogy ami eddig kívánatos volt számunkra, az most utálatossá lesz a szemünkben. De vajon miért? Talán azért, mert amitől félünk, azt eltávolítjuk magunktól, rossznak állítjuk be, gyűlölté tesszük, sőt mi több, démonizáljuk. Kérdés az is, hogy mi a félelem természete és következménye, továbbá, hogy mi a bátorság természete és ára, no meg az is, hogy miként adatik meg a bátorság lelke. Témánk, a bátorság az a félelem, ami minden nap imádkozik. Vendégünk dr. Köllő Gábor vallástörténész. Hölgyeim és uraim, számítuk a figyelmükre, a kőbe zárt múltunk azonnal kezdődik.
Yeah!
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Jó napot kívánok, még egyszer köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbezárt Muttuk mikrofonja előtt dr. Köllő Gábor vallástörténészt. Plébános úr, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Gábor atya, a félelem eluralkodásának első lélektani következménye az, hogy ami eddig kívánatos volt számunkra, az most utálatossá lesz a szemünkben. De vajon miért? Talán azért, mert amitől félünk, azt eltávolítjuk magunktól, rosszak állítjuk be, gyűlölté tesszük, sőt, mi több, démonizáljuk.
Egyszerű a dolog. A félelmet gyakorlatilag tényleg úgy éljük meg, mint félelmet, de ha szembenézünk vele, akkor nem lesz félelem belőle. Akivel találkozunk és szembenézünk, köszöntjük azokat az embereket hasonló módon. Félelem tárgyaként is kezelhetnénk, de nem így kezeljük őket, mert velük találkozunk, és egyszerűen, élesben el tudjuk mondani azt, hogy szerbusz, mi az, ami téged bánt, vagy mi az, ami nem bánt téged. A találkozásban van valami érdekes dolog, ami kifejezetten az embert a maga módján megszólítja, és a megszólítottság kapcsán helyre teszi. Ezek egyszerű dolgok, amit talán nem is kell magyarázni, hanem egyszerűen csak értelmezni, vagy pedig tudomásul venni. A félelemnek gyakorlatilag mentális háttere van. Azért félek valamitől, mert felépítek egy értelmi diskurzust, és a hátam mögött igazából az van, hogy ennek a diskurzusnak a felépítésében van egy számítás. A számtan feladatok ide is becsúsznak. Itt nem ember vagyok, hanem matematizáló személyiség, vagy pontosabban egyéniség, akinek a hátterében semmi más egyéb nem áll, mint kalkuláció. De a félelem gyakorlatilag egy olyan egyszerű dolog, hogy szembenézek vele, és hogyha nem matematizálom, akkor igazából a helyére kerül. Na most a félelem szülte félelem, és a félelem szülte félelmeknek a félelmei egy életen keresztül el tudják kísérni az embert. És ez fájdalmas dolog, mert tudatlanság van a háta mögött, senki nincs, aki felhívja a figyelmünket arra, hogy ez egy egyszerű képzelődés eredménye, egy egoisztikus, kicsi apróság, és amikor valaki minket megtanít arra, hogy ezt hogy tudjuk kezelni, akkor olyanok leszünk, mint a ma született kicsi gyerek, aki tisztán és egyszerűen és őszintén áll az életedé. Ennek a tudománynak a felfedezéséhez tényleg nem kell nagy dolog. Jó ember kell hozzá.
Milyen a félelem természete, és milyennek a következménye?
Hát a félelem természete az nagyon egyszerű dolog. Mindaddig, ameddig nem mer szembenézni vele, addig egyszerűen szétszed. És amikor szembenéztél vele, kiderül, hogy a félelem az gyakorlatilag az egoizmusodból származó, téged tönkretévő, téged szétszedő energiákból áll. De most a félelem az gyakorlatilag, ha meghatározzuk, az inkább az egódból származik, az, hogy én ezt nem tudom megtenni, édesapám azt mondta, hogy ezt nem tudom megtenni, édesanyám azt mondta, hogy nem tudom megtenni, és én lassanként elkezdtem hinni, hogy tényleg nem tudom megtenni. De amikor nekiállok, és lassan, szépen, ügyesen, kicsi apróságokban, mert dolgokat megtenni az csak úgy lépésről lépésre, hogy József Attila mondja, hogy dolgozni csak pontosan szépen, vagy a csillag megy a széken, így lehet lépésről lépésre haladni, és ilyenkor miért volna félelem benned, ha egyszerűen valamit meg akarsz tenni, őszintén. Kinek van háttér, hozzáállása az, hogy te valamit ne tudjál megtenni őszintén. És ez az őszinteség, ami benned van, ez az erő gyakorlatilag. Innen aztán tényleg igazán nem tud senki kizökkenteni. Ha ezt teszed lépésről lépésre, akkor azt jelenti, hogy semmit sem tudsz elrontani. És a félelem ilyenkor oldódik föl. Ha odafigyelsz valamire, a lépéseidre, többek között, ugye esténként én szoktam sétálni, és ha úgy sétálok, hogy a lépéseimbe tudatosságot viszek bele, akkor a lépéseim erősek lesznek, egyszerűek lesznek, és kiderül róluk, hogy nem is a földdel, hanem a lépéssel tartó kapcsolatot gyakorlatilag. Nincs, aki nekünk segítséget nyújtson abban, hogy amit teszünk, az tulajdonképpen az életnek az erejéből adódik, és nem a mi tehetségünkből.
Mennyire kell, vagy kell-e félni egyáltalán a félelemtől?
Hát tulajdonképpen ez egy mondva csinált kérdés gyakorlatilag, hogy a félelem és a félelemtől való félelem, hát ez olyan dolog, hogy hasonlatban talán annyit mondhatnék, hogy ha valaki pofon üt egy embert, akkor az erejétől talán meglepődik az illető, de az embertől nem, mert az egy emberi dolog, és az energia, ami benne megmozdul, az tulajdonképpen szintén emberi dolog. A félelemtől való félelem az egy dupla elesettséget jelent gyakorlatilag. Miért félnénk és kitől félnénk? Nem látom én ennek tulajdonképpen, lelkipásztorként sem látom az értelmét, hogy valami olyasmitől félnék, ami a félelem erejét generálná bennem. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a mindennapi élethez hozzá tartozik az, hogy egy-egy mondatot legalább, vagy egy idézetet olvassunk el, ami a szépséget hordozza, és van erre lehetőségünk. Ez József Attilánál olvasjuk azt, hogy kégítőt old az ég vizében, édesanyjáról mondja. József Attilának az életéről tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon sokat kínlódott, szenvedett, szkizofrén módon érte az életét, mégis a verseiből láthatjuk azt, hogy milyen fantasztikusan és szépen a hajnal hasadásnak a titkát és az örömét ismerte. Édesanyja, aki mosónő volt, gőzben, kiszolgáltatottan, és úgy dolgozva, hogy mi azt ismerjük, próbálta a ruhákat mosogatni, főzni, stb.
Térjünk rá a bátorságra. Mi tehát a bátorság természete és ára?
Hát a bátorság az tulajdonképpen lendület. Alapjában véve neked sem kell mondanom azt, hogy amikor két mondatot leírsz, akkor bátor vagy. És én is így érzem, hogy a bátorság az nem egy emberi erény, hanem inkább csak egy mozdulat, szépség utáni vágy, jóság utáni vágy, tánc utáni vágy. Ezek mind benne vannak a mi életünkben, hogy tudunk mi megmozdulni. És ebben a bátorságban tulajdonképpen, ahogy egy lépést megteszünk, a következő lépés hozza a másikat, de a bátorsághoz kell még egy másik emberi méltóság, és pedig az emberi méltóság nem meggyőződés, hanem inkább valamilyen fajta belső gyermeki bizalom. Azért tudok egyet lépni, és azért tudok a tánclépésekben felszabadulni, és azért tudok valakihez hozzámenni és kezet fogni vele őszintén, mert úgy érzem, hogy abban az emberben is egy ember van, akinek a sugárzása, a jósága, a szeretete azt mondja nekem, hogy te magad is az által leszel ember, hogy vele kezet fogsz. Na itt ilyen egyszerű dolgokról van szó. Ezt nem mindenki érzi a mai világban. Rutinossá vált mindenfajta mozdulatunk, és minden kicsi apróság mögött nincs egy ember, akkor azt jelenti, hogy ott nincs semmi. Amerikában járva és Amerikában dolgozva ezt nem tapasztaltam. Ide haza igen, hogy mindenki a maga módján, még a rutinosan is, de igyekszik üzenni valamit a másik embernek. És a bátorság innen adódik. A bátorság nem egy különálló dolog. Mi emberek termeljük meg magunkban, mi emberek segítünk abban, hogy egyiktől a másikig, kicsi, apró lépésekben segítséget tudjunk nyújtani abban, hogy megbecsülünk téged, és ebben a megbecsültségben látjuk azt, hogy ami bennünk nincs, meg az meg van benned, és ebből a kettősségből indul el az, amit mi bátorságnak nevezünk.
Miként adatik meg a bátorság lelke?
Hát a lélek az adatik. Azért nem kell sokat dolgoznunk egyáltalán, de az érdekes dolog, hogy az emberek nagy része nem is tudja, hogy mi a lélek. A lélek az egyáltalán nem mi termeljük meg a lelket. A lélek az megvan. Ahogy mi megszülettünk, bennünket egy hatalmas lélek kísér el. Sokan Azt mondják, hogy szent lélek, másképp azt mondják, bátorság lelke, öröm lelke, bölcsesség lelke. Szent Pál apostolnál olvashatjuk azt, hogy hányféle lélek van, és a lélek adományait, bölcsesség, értelem, tanács, jóság, hűség, szerítség, ezek mind-mind erőforrások, és nagyon sokan ezzel nem élnek. Nem élnek, nem törődnek ezekkel a dolgokkal. Mindenki azzal a kicsi bukszával, kicsi pénzzel törődik, ami a mindennapi életben szükséges a számlák kifizetéséhez, de ezeket a dolgokat senki nem gondolja át. Azért nem gondolja át, mert szalad, rohan. Viszont te magad is, ha leülsz, és ilyen kérdéseket teszel fel, mondjuk nekem, lelki pásztornak, akkor el kell mondanom azt, hogy van ilyen, hát létezik, bölcsesség, értelem, tanács, jóság, hűség, szelítség, ezek mind-mind megvannak az emberekben. De ezt látni kell rajtuk, s bennük, és őket segíteni kell abban, hogy ők észrevegyék azt, hogy ezek megvannak. És egyetlen egy szóval tudsz segíteni rajtuk. Azt mondod, hogy a bölcsesség önben bennem van, köszönjük szépen. És akkor megkérdezi, hogy hát miért? Hát azért, mert ott van.
A bátorság az a félelem, állítják sokan, ami minden nap imádkozik.
Hát ez nagyon jó kérdés. Érdekes dolog az, hogy imádkozik. Az imádságot mindenki teljesítménynek gondolja. Tornászra kiülök, és van egy fa, aminek nevet adtam, és úgy hívják, hogy Anasztázia. Anahisztébi görögül azt jelenti, hogy föltámad, és azt a fát ugye, hogy nézem, és ahogy beszélgetek vele a fa, visszajelez nekem. És azt mondják, hogy a fák üzenetéből sok mindent meg lehet tapasztalni. De a kutyus, azt úgy hívják, hogy pogácsa. Az a kicsi kutya, és a fa az egyszerűen jelzi azt, hogy milyen fajta információ van bennem. És az információ az elsősorban arra vonatkozik, hogy ami történik a világban, mennyire érzékelem én azt, ezt szoktam általában megfigyelni magamban, és az információhoz hozzátartozik az, hogy az információnak a örökösei, vagy a szomszédai, mint például a kutyus, meg a fa, általában arról beszélgetnek, amiről én beszélgetek, csak valószínű egy kicsit másképpen. Na most ennek az egyszerűségét megérezni tulajdonképpen nem értelmi dolog. Abszolút spirituális. És ilyenkor, amikor az ember ezt megérzi, akkor szégyeli meg magát, hogy miért nem hajlandó a természet tudományával együttműködni. Mert mi a természetből nem szabad, hogy kiszakítsuk magunkat. Mi a természet részei vagyunk, emberek is a teremtés rendjében. Sokan azt mondják, hogy mi vagyunk a legmagasabbak. Én hozzáteszem azt, hogy mi pontosan olyan magasak vagyunk, amilyen magasak lehetnénk, de a természet rendjéhez tartozunk. És amit üzen a természet, azt ha tiszta szívből nem tudjuk felfogni, akkor más emberhez sem tudunk közeledni. Ez egy óriási ajándék, amit nem mindenki szeretne tudomásul venni, mert egoisztikusan ő azt mondja, hogy magasabb rendű, mint a természet. Pedig ő csak egy ember és a természetnek a része.
Plébános úr, ha egész életünkben nem félnénk semmitől, akkor talán a haláltól sem félnénk. Így hát az élettől tanuljuk meg a félelmet, és nem a haláltól.
Így van. Tulajdonképpen legyünk őszinték. Mi sok mindentől azért félünk, mert erre neveltek bennünket. De például te sem félsz attól, hogy egy jó barátoddal őszintén kezet fogjál. Két őszinte mondatot mondjál egy jó barátodnak. Nem félsz ettől egyáltalán. De ha a barátod félni kezd valamitől, akkor rád is rádragad a félelem. Na most én egy olyan dolgot mondok, amit nem mindenki szeretne hallani, és nem mindenki szeretne érezni, hogy az élet az örök, és hogy soha nem halunk meg. Ezt temetésen is el szoktam mondani mindig, lelki pásztorként. Az élet azért örök, mert az élet örök. És hogyha valaki ezt megérzi, akkor egy bizonyos idő után az ő félelme, fájdalma elmúlik. A testünk nem örök. A testünk az leromlik rólunk, elpusztul. Fújj be a szemedet, és próbálj egyszerűen arra figyelni, hogy a leúnyt szemek mögött, ami megnyilatkozik, ezt különösebb erőforrás nem kell hozzá, mi történik. Egyszerűen egy fantasztikus végtelenség nyílik meg előtt. Ebben a végtelenségben, ebben az örökké valóságban tapasztalhatod meg azt, hogy az életünket nem tudod se elégetni, nem tudod végességben behatárolni, és nem csak, hogy nem tud behatárolni, hanem egyszerűen nem találsz olyan támpontot, aminek következtében azt tudnád mondani, hogy na most itt elkaptalak is, valahova el tudlak csomagolni téged. Ezt, ha nem tudod megbecsülni, és nem tudod hálával az életet folyamán megköszönni az élet forrásának, akkor azt jelenti, hogy te magad, mint ember, önmagadat sem tudod megbecsülni. Itt kezdődnek el a dolgok, ezek misztériumok, és ezeket a misztériumokat, ha mint ember nem tud megbecsülni, akkor ismét bajban vagy, mert a misztériumokat, ha nem tiszteled, akkor azt jelenti, hogy valahogy önmagadat sem tudod tisztelni. Nagyon érdekes dolog, a múlt alkalommal nem tudtuk kifejteni az elengedés kérdését. És személyes üzenetet mondanék ezzel kapcsolatosan. Tehát az elengedésnek a titka az mindig ott kezdődik, hogy valaki bátorítson valakit arra, hogy hogy tud elengedni másik embert. Nekem, mint lelki pásztornak az elengedés úgy történik, hogy amikor valakit elkísérek a temetőben, elmondom a családnak mindazt, ami tulajdonképpen a szentírási üzenetekből odaillik, kimegyek és imádkozom azért, hogy jó magam, a magam módján mit tudnék tenni azért, hogy egy ember szabadságban megérezze, egy lélek megérezze szabadságban mindaz, ami történik velem. És általában visszajelzést is kapok. Az előtérben, a szobám előterében van 3-4 virág, és az a virág az mindig megmutatja, hogy gyakorlatilag mi történik az elhunytal és azzal, amit én elmondok. És a családnak sugallom azt, hogy ők is bocsássanak meg mindenkinek, aki a családban, azzal az emberrel valamilyen fajta nehézségben, vagy pedig ellentétben áll, és őrizzék meg azt a tisztaságot, ami vele szemben tisztának mutatkozott, még mielőtt össze nem vesztek volna.
Ébános úr, köszönjük szépen ezt a beszélgetést is. Hölgyeim és uraim, a kőbezárt múltunk adásideje sajnos erre a hétre lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet dr. Köllő Gábor vallástörténész nevében is. Következzen még a ma déli gondolat, Bob Gász üzenete. Nem könnyű belecsúszni abba, hogy a hit beszéde helyett a félelem beszédeit mondjuk. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom. Nagy Bodó Tibort, a kőbezárt múltunk szerkesztőjét hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.